Köszöntöm az adó infohallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Horváth Zoltán, az RSM Hungary adótanácsadója. Témánk az adóviták, adóellenőrzések. A NAV ugye évek óta hangoztatja, és a 2019-es ellenőrzési tervében is kiemelten visszaköszön az az arszpoétika, hogy az adóhatóság támogatja és segíti a jogkövető adózókat, fellép viszont azokkal szemben, akik továbbra is a rejtett gazdaságban kívánnak tevékenykedni, vagy szándékosan az adóelkerülés stratégiáját választják. Tulajdonképpen az, hogy az adóhatóság melyik arcát mutatja egy gazdálkodó felé, az ezek szerint jelentős mértékben azon is múlik, hogy az adózó milyen magatartást választ, ahogy említettem is a felvezetőben.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyen visszalépnék még a kérdésfeltevéshez képest. Kicsit tágabb kontextusba helyezném ezt a kérdést, mert alapvetően ugye a fejlett gazdasággal rendelkező országoknál az, hogy egy adóhatóság miképpen viszonyul az adózókhoz, illetve miképpen csoportosítja őket, alapvetően az befolyásolja, hogy milyen formában akarja beszedni tőlük a bevételt, és ennek a kérdésnek a függvényében meghatározza azt, hogy kiktől és milyen módon. Akarja. A nyugati országoknál alapvetően az a tendencia látható, hogy a fogyasztási adóból akarják a költségvetések beszedni a bevételeiknek a nagyobb hányadát. Ehhez képest másodlagos a jövedelemadók, illetve a foglalkoztatást terhelő közterhek.
Ez azért Magyarországon nem egészen így van most még.
Magyarországon is azért ez mindenki szembesülhet, hiszen ha bemegyünk a boltba, óhatatlan, hogy szembesülnünk kell a 27%-os elfával, és azért a forgalmi adó nálunk is jelentősebb bevételi hányadot jelent, mint a foglalkoztatás terhelő közterhek. Azt gondolom, hogy ez a preferencia megmutatkozik abban is, hogy miképpen monitorozza a gazdaságot az adóhatóság. Manapság nagyon divatos kulcsszó a digitalizáció. Mindenki a valós idejű adatszolgáltatásról beszél. Ugye ismeretes, hogy bevezetésre került tavalyi évfolyamán az online számlarendszer, korábban már az online pénztárgép. Tehát ebből is látszik, hogy a költségvetés valós időben a fogyasztásról szeretne információt szerezni. Ez élve az elsődleges prioritást. Azonban bár talán második helyre szorul, de semmiképpen sem jelentéktelen a foglalkoztatást terhelő közterheknek a beszedése, hiszen ahogy az ellenőrzési tervből is kirajzolódik, a NAV kiemelt figyelmet szent el a munkaerőkölcsönzésnek, illetve a foglalkoztatotti bejelentéseknek, hiszen ott nagyon sok bevételkiesés tapasztalható.
Mit lehet elmondani, hogy körülbelül a NAV mennyire lát rá akár a fogyasztás típusú adókra, akár a foglalkoztatást terhelő adókra, tehát milyen mértékben lát rá ezekre azáltal, ugye, hogy van valós idejű adatszolgáltatás, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azért emiatt már akár az online számlaadat szolgáltatásnak köszönhetően, vagy akár az EKR bevezetésének köszönhetően azért nem annyira sok minden múlik már azon, hogy az adózó milyen adatokat közvetít az adóhatóság felé, hiszen ugye a NAV egy sereg adatra már eleve rááll át.
Igen, hát ebbe a szektorban nagyon sok adatot lehet a NAV, hiszen ugye tavaly óta 100 000 forintot meghaladó áfatartalmú számlákról valós idejű adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV felé, korábban bevezetésre került az online pénztárgi rendszer, illetve ugye, ahogy említetted is, az EKR rendszer egy nagyon hatékony fegyvert jelent a NAV számára, hogy a határon átnyúló áfacsalásokból származó bevételkiesést valamiképpen pótolja. 2018-ban ebből a költségvetésnek 42 milliárd forint többletbevétele származott. Úgyhogy bár ezek az eszközök bizonyos szempontból vitathatóak, hiszen az EKR rendszernek is kellett európai kihívásokkal küszködnie, hogy mennyiben korlátozza ez a vállalkozás szabadságát, illetve mennyiben korlátozza az áruk szabad mozgását egy ilyen rendszer, mennyiben jelent adminisztratív akadályt ugye a közösségi kereskedelmen belül, de nagyon nehéz elképzelni, hogy a költségvetés ilyen hatékony biztonság mellett le tud mondani ezekről az eszközökről. Egyrészt ezeknek a médiumoknak a keretében rengeteg információhoz jut a NAV, és ez a bázis annak a kockázatkezelési rendszernek, ami kiválasztja az adózókat, akár ellenőrzésre, akár támogatói eljárásra. Hiszen korábban ugye az, hogy a NAV kiket ellenőrzött, abban jelentős szerepe volt például a közérdekű bejelentésnek, ez már egy meghaladott szemlélet. Most egy célzott kiválasztási rendszeren alapuló kockázatelemzés a bázisa annak, hogy a NAV kikhez és hogyan viszonyul.
Meg lehet-e azt becsülni, hogy mennyivel növekedett az az adózói kör, akire rálát a NAV a digitalizációnak köszönhetően?
Ez egy nagyon széles adózói kör, hiszen eleve az, hogy a 100 ezer forint áfát meghaladó számlákról kell adatot szolgáltatni, ugye ez nem egy túl magas limit. Azonban önkéntesen, mert a limit alatt is teljesíthető az adatszolgáltatási kötelezettség, sőt a jövőben már felmerült ennek a limitnek az eltörlése. Tehát gyakorlatilag a cél, hogy valós időben monitorozza a gazdaság szinte teljes spektrumát a NAV, és szerezze az információkat. Tehát ez az adatbázis, ami alapján a NAV figyeli a gazdaságot, ez egyrészt az adózók által a saját magukról szolgáltatott adatokból épül föl, illetve ugye a gazdasági partnerek, illetve harmadik személyek például hatóságoktól beszerzett adatokra épül. Amennyiben ezekben az adatszolgáltatásokban a NAV valamilyen eltérést tapasztal, azt ugye kockázatként értékeli. Tehát amennyiben egy adózó törekszik arra, hogy a belső számviteli rendszerei összhangban legyenek a jogszabályi követelményekkel, abban az esetben csökkenthető az a kockázat, hogy eltérések legyenek az adatok között, és ezáltal kockázatos színben tűnjön föl a NAV előtt.
Egyébként gondolom meg is éri az, hogyha valaki jogkövető adózó betartja a szabályokat, hiszen az adóhatóság részéről számos előnnyel is jár az, hogyha valaki jogkövető. Milyen ilyen előnyök vannak? Ugye a NAV bevezetett 3 évvel ezelőtt, 2016-ban egy adózói minősítési rendszert, vagy minősítő rendszert.
Igen, 2016-ban bevezetésre került ez a rendszer. Ez a rendszer is alapvetően azt szolgálja, hogy a NAV differenciált módon tudjon fölépni a különféle adózói körökkel szemben. Ez a megközelítés ugye mind az adózók, mind a NAV, illetve mind a költségvetés bevételi érdekei szempontjából előnyös, ugyanis ez a rendszer garantálja, hogy a NAV ne lőjön elgyuvalverébre. Így nagyon egyszerűen így lehetne ezt mondani. Hogy abban az esetben, hogyha valaki van jogkövetési hajlandósága, akkor ott a NAV elsősorban támogatóan áll hozzá, nem akarja szankcionálni, hanem ezt a jogkövetési hajlandóságot szeretné tovább erősíteni. Ebben a szektorban ugye fontos lehet még a jövőben az adminisztráció további egyszerűsítése is. Azokban van egy következő jogkövetési szint, amikor valaki hajlandó betartani a szabályokat, de azért néha hibázik. Ugye ennek különböző okai lehetnek. Magánszemélyeknél, egyéni vállalkozóknál a jogszabályok nem ismerete, tehát teljesen jóhiszemű eljárás miatt is előfordulhat, hogy az ember néha nem tudja betartani a szabályokat. Úgyhogy ezt a csoportot a NAV szintén még támogatni szeretné és nem szankcionálni. Erre való a támogató eljárások és a jogkövetési vizsgálatok. Ezek azok az eljárások, ahol a NAV még nem szankcionál, tehát nem állapít meg adókülönbözetet, adóbírságot, késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, hanem itt még lehetőség van az önkorrekcióra, például az önellenőrzésre, és van ugye egy harmadik adózói csoport is, aki szándékosan megsérti a szabályokat, tehát akik nem hajlandóan együttműködni a költségvetéssel, illetve saját hasznunkra igyekeznek megkárosítani. Ezekkel szemben a NAV kíméletlen akar lenni, és retorziókat alkalmaz. Tehát itt már az adó ellenőrzés az az eszköz, amihez nyúl a NAV, és itt kemény bírságokkal és késedelmi pótlékkal kell számolni. Az, hogy a három említett megközelítés közül a NAV melyiket alkalmazza, ugye ebben játszik nagy szerepet az adózói minősítési rendszer. Hiszen amennyiben egy több éve működő adózó működése során nem halmozott föl adókülönbözetet, nem állapítottak meg a terhére szankciókat, rendszeresen befizette az adót és határidőben, úgy jó eséllyel megbízható adózónak fog minősülni, tehát nem ő lesz a NAV célkeresztjébe. Illetve amennyiben véletlenül NAV ellenőrzésvel, a NAV figyelmével kell szembesülnie, akkor is a NAV támogató arca fog felé fordulni, és nem ez a retorziós megközelítés. Abban az esetben, hogyha valaki kevésbé tartotta be az adó jogszabályokat a működése során, tehát az adó teljesítményéhez képest számottevő adókülönbözeteket állapított meg terhére az adóhatóság a korábbi években, adott esetben csődeljárás felszámolási eljárás hatálya alá került, vagy végrehajtási eljárás folytattak le vele szemben, úgy jó eséllyel kockázatos adózónak minősülhet. Ebben az esetben a NAV nem is akarja őket támogatni, illetve visszaterelni a jogkövető adózóknak a csoportjába, hanem velük szemben közvetlenül repressziót alkalmaz és adóellenőrzést indít, melynek keretében súlyosabb bírságokkal, hosszabb határidővel és erőteljesebb szankciókkal kell számolniuk.
Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallgatják, a műsort a hírek után folytatjuk.